Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást mindenkinek. Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Turizmus világa, Fapad, Ársapka és Szundi üzemmód. Ebből már könnyű kitalálni, vagy nem annyira könnyű kitalálni, de a repülésről lesz szó. Már beszélgetünk itt egy pár percet, de most már fogalmam sincs, hogy most drágább lesz, vagy olcsóbb lesz a repülés. Attól függ, hogy hova, meg mivel?
Igen, elég nagy ellentétek vannak. Tisztettel köszöntöm a hallgatókat itt az európai piacokon, és maga a műsor is arról fog szólni, hogy egy kicsit a légiutazási piacot, a légitársaságokat, a fapados jelenséget, a környezetvédelmi és szolidaritási adókat nézzük meg egy olyan mátrixban, ami ugye egy utazás által irányított, drive-olt jelenség, valamint a munkaerőpiacnak az átformáló és a munkaerő elvándorlás miatti olcsóbb jegyárak jelensége. Ugye hoztam francia példát, hoztam olasz példát, hoztam amerikai példát, hoztam nemzetközi számokat, valamint a fapados légitársaságokról egy nagyon rövid kis áttekintést, és megfűszerezzük egy elalvó pilóta jelenségére. Csak Szundi, bocsánat, igen, kikapcsolnak útközben egy kicsit. A lényege az egész jelenségnek az, hogy mi 2019-ben maga az utazási szektor ugye a csúcspontját rekordévét élte, addig 2023-ban először beszélhetünk arról, hogy nagyjából egy 3 évnyi regenerációt követően, hogy megközelíthetik a légi forgalmi adatok azt a 2019-es rekordévet, ahol nagyságrendileg 6 milliárd, 5,6-5,8 milliárd
utazás történt.
Utazás történt valamilyen formában a levegőben. Tehát ez a úgymond aviation trends.
Ebben minden benne van.
És hogyha megnézzük azt, hogy mekkora részesedése van a légitársaságoknak, tehát ebből az egységből, az közel egy trilliárd dollárnyi piaci részesedést ad, hogyha a monetárisan vagy piaci értéket nézünk, és hogyha azt nézzük, hogy a légitársaságoknak a miensége és az aránya hogyan oszlik el, ugye erre hoztuk a diszkont légitársaságoknak a példáját. Maga a diszkont légitársaságoknak az aránya az összes nemzetközi légitársasághoz vetítve, vagy éppen a fapados utas szám és ülőhelyeknek a száma, az 36%-ot ad ki. Tehát azt mondhatjuk...
Tehát a globális polgári repülésből, ugye ez?
Így
ugye?
Van.
Nagyjából, tehát a teher meg minden más nélkül, akkor az egyharmadot elviszi a Fapad.
Egyharmad. Tehát minden harmadik repülőjárat az egy fapados repülőjárat.
Globálisan.
Így van. Egyesült Államok, azért mondtam, hogy hozom a példát. Tehát a világon 173 fapados légitársaság működik jelenleg. Ez azért egy óriási szám, mert hogyha ha belegondolunk, egy átlag ember, vagy akár még a szakmában is jártas ember, szerintem nem tud felsorolni 10-15-nél többet, ha nagyon szeretne, akkor se. Mégis ugye a távoli úti célokban, ahol nekünk ugye távoli úti célnak számít, mondjuk Brazíliában, vagy éppen ugye Dél-Kelet-Ázsiában, ugye az Air Ázsia, ott az egyik legnagyobb fapados légitársaság. Az Air Ázsiára én akkor haltam először, amikor elutaztam Ázsiába, és megláttam azokat a jegyárakat, amivel én úgy döntöttem, hogy nem szeretnék utazni, és kerestem egy olyan applikációt, vagyis hogy az online térben kerestem egy olyan jegyárat, ami elfogadható az én költségvetésemnek, és akkor leltem rá ugye az Air Ázsia légitársaságnak a járataira, amik már akkor is hihetetlenül olcsónak számítottak. Még nekem is. Tehát ha megnézzük ezt a jelenséget, és egy kicsit visszajövünk, hogy Amerikában 395 millió ülőhelyet kínál ebben az évben a fapados légitársaság. Amerikai számokat követi India 147 millióval, Spanyolország 108 millióval, Kína 98 millióval, Olaszország pedig 85 millió fapados ülőhelyel. És akkor itt egy picit átkötünk oda, hogy mennyibe is kerül a repjegyés, hogy mennyibe fog kerülni. Olaszországban ársapkát vezetnek be a repülőjegyekre, és ezt a gazdaságfejlesztési miniszter Adolfo Urzo jelentette be. Emiatt ugye szokás szerint a Ryanair vezérigazgatója óriási kitörésben jelent meg a sajtóban, miszerint ez nem normális, hogy ők szabályozni szeretnék, és hogy az Európai Uniós jogokkal ez szembe megy. Azért jegyezzük meg, hogy itt olyan áremelkedésről beszélünk, ami miatt hozták ezt az ársapkát, ami 1-10. Tehát a dinamikus árazás, ami ugye egy algoritmus alapján...
Tehát nagyon elszálltak az árak, és akkor az olaszok azt mondják, hogy ezt nyilván a munkaerő vándorlás, vagy bármi, vagy a turizmus miatt, akkor ezt fékezni kell, tehát ársapkát tesznek rá. Ez az egyik véglet akkor.
Ez az egyik véglet. Az ársapka azt fogja jelenteni, hogy az átlag ár, tehát az átlagos árnál 200%-kal nem haladhatja meg a legdrágább jegyár azt a mértéket. Ez maga a sapka. Jelenleg 10-ből 9 jegyár ennek nem felel meg. Ha belegondolunk, nézzük azt, hogy mondjuk Szegeden vagy Debrecenben élünk, és nagyobb az ország, és nekünk Budapestre repülővel kellene járnunk, vagy azzal járunk munkavégzés vagy egyéb céllal, és 9-szer annyit kéne fizetnünk egy éven belül ugyanazért a jegyért. Ez valószínűleg nem normális dolog, és ugye ennek a felhajtó része az egy olyan jelenség, amit maguk a légitársaságok idéznek elő a saját árazási politikájukkal, és ugye a algoritmusukkal működnek, a versenytársak árait monitorozzák, a csúcsidőszakokat, a korábbi túlfoglalási adatokat, a foglalási trendeket és az üzemanyag árak várható alakulását.
Tehát ők ezáltal... Feljebb.
És erre mondta azt ugye a gazdaságfejlesztési minisztérium, hogy ez nem mehet így, meg kell védeni az utasokat, az utasok jogait, és bevezetjük az ársapkát. Na, ezzel szemben elmegyünk egy picit a térképen balra, nem is olyan messze, egy szomszédos országba, Franciaországba, ahol pedig kijelentették, hogy nem maradhatnak ilyen alacsonyan az árak, és be kell vezetni a szolidaritási adót minden jegyárra, és minimum jegyárakat kell megszabni, és nem lehet olyan jelenség többet Európában, és erre fel is fogja hívni az ezért felelős
közlekedési
miniszter az Európai Unióban a kollégáknak a figyelmét. Nem lehetnek 10 eurós, 15 eurós repjegyárak, mert ez közel sem fedezi azt az ökológiai lábnyomot, amit ugye a légitársaságok a földön hagynak, és a föld elszenvedi ezeknek a következményeit. Erre mondják azt, hogy mesterségesen ugye jogszabállyal akarják befolyásolni a légiutazási piacokat, és itt jön be a munkaerő áramlás, vagy elvándorlásnak a kérdése, hogy jelenleg is olyan jegyárak mellett kell a vendégmunkásoknak mondjuk a Kelet-Európából, Nyugat-Európába utazniuk, amit már nagyon nehezen tudnak kifizetni. Nekem is több olyan szervezettel, céggel, gazdasági entitással van kapcsolatom, akik közvetítenek akár Nyugat-Európába munkaerőt, szakképzett munkaerőt, vagy éppen hoznak ugye Magyarországra. Ugye maga a megnövekedett üzemanyagköltségek is már egy olyan jelenséget idéztek elő, ami miatt lassult az ilyen jellegű feltöltődés a munkaerőpiacnak. Európában, tehát Nyugat-Európában pedig azt fogja jelenteni, hogy le fognak kopni ezek a alacsonyabb kompetenciával rendelkező, de fizikai munkára képes munkavállalók, akik most lehet, hogy egy héten kétszer ingáztak. Ez egy érdekes kérdés lenne, hogy hogyan befolyásolja a nyugati gazdaságok teljesítményét az a jelenség, hogyha megdrágulnak a fapados repjegyárak, és nem megy annyi munkaerő azokba a pozíciókba, amiket eddig feltöltenek. Mert hogyha megnézzük, az a jegyár drágulás annak a magánszemélynek nehezen kifizethető. Viszont az a cég, aki elveszti a munkaerejét, aki mondjuk fel annyiért dolgozott, mint ugye a honi munkaerő, ott meg egy óriási deficit fog keletkezni. A kettő között meg lehet, hogy marad egy olyan rész, hogy valamilyen szinten a munka meg nem lesz elvégezve, vagy egy része nem lesz elvégezve.
Szóval azért mindesetre érdekes dolog ez, mert akkor ezek szerint rángatják az árakat, szomszédos országok rángatják lefelé, fölfele, és akarják meghatározni, hogy mennyibe kerülhet egy repülőjegy. Nagyjából itt ez a...
Igen, csak van egy diszonancia, tehát hogyha az Európai Unió elé terjesztik azt, hogy legyenek minimum jegyárak, a másik ország meg azt mondja, hogy ársapkát kell bevezetni az árakra, felső ársapkát, akkor hol lesz az igazság? Tehát ebben hol fognak tudni megegyezni, mert ez fekete és fehér, tehát ebben nincsen arany középút. Én úgy gondolom, hogy maga a légiutazási piac globálisan is egy nagyon érdekes helyzet előtt áll. Ugye azok a légitársaságok, akik igazán minőségi szolgáltatások kilátásokat adnak, folyamatosan emelik az áraikat. Tehát ugye beszélgettünk már erről, hogy még 3 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt Balira eljutni mondjuk 200 ezer forintból is lehetséges volt. Most azért 450-550 ezer forint között van, ugyanaz. Ugyanaz a légitársaság, ugyanaz a járat, ugyanúgy 8 órát vársz Dohába a reptéren, több mint kétszeresére nőttek az úti célnak a költségei. Viszont Amerikába meg egyre több járat jelenik meg Európából, és olcsóbban tudok most utazni Budapestről New Yorkba, mint 3-4 évvel ezelőtt. Ezek azért érdekes jelenségek, és ezt kiegészítve, mit jelent az, hogy minőség? Vannak olyan új statisztikák, trendek a világban, amik már azt mérik, hogy melyik a legmegbízhatóbb légitársaság, és nem csak olyan szempontból, hogy lezuhan vagy nem zuhan le. Melyik a legpontosabb légitársaság? Képzeld el, hogy ugye sokat beszélünk Közel-Keletről.
Az Emirates az nyert ilyen díjakat szerintem, nem?
Most
az
nem.
Az években most nem. Nem most,
most nem. A legutolsó globális adat, most augusztusi adat, az az, hogy Szaúd-Arábiából van két légitársaság, a szaudi és egy fapados verziója a szaudinak, valamint az Emirátusokból a Katar, tehát ötből, a top ötből 3 Közel-Kelet. Ez is egy érdekes téma lehetne. Az egy dolog, hogy új építésű, új generációs flottákat tudnak vásárolni, hogy abból a felszabadított turizmusfejlesztési keretből, ami rendelkezésükre áll. Ez egy nagyságrendek 3000 milliárd dolláros keret, amúgy kiegészítve a focira még adtak 20 milliárdot a sportminisztériumnak, hogy abból igazoljanak és fizetéseket adjanak, és érdekes módon elkezdett a sportturizmus fejlődni, és minden meccsük teltházas. Ez egy másik kérdés, de hogyan tudják elérni azt, hogy 100 millió turista legyen Szaúd-Arábiába 2030-ig, ugye ez a céljuk. Ezt csak úgy tudják elérni, ha nem csak új és steril környezet adnak az utazóknak, hanem az a járat, amikor elindul, az pontosan oda is ér, ahova szeretnél menni. És az utóbbi időben, és ez amúgy a Covid óta megsokszorozódott, a fapados légitársaságoknál nem ritka az, hogy 8-10-15 órás késések vannak, járattörlések. Pont a minap olvastam a Ryanair egyik járatánál, hogy az utazók oda kommenteltek, hogy 1500 forintos kupont kaptak, és 8,5 órát vártak, annak ellenére, hogy azt mondták, hogy 2 órát fog csúszni a járat. Ez talán úgy mondhatjuk, hogy nem normális jelenség, de sok esetben most már a nagyobb légitársaságoknál is látjuk ezt, hogy fél órát, 40 percet, 50 percet, másfél órát csúszik az indulás. Így van. És van egy olyan jelenség is, hogy a munkaerő hiány megnehezeti a bejutást az országba. Tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk Londonból New Yorkba induló járatnál, te mondjuk 40 perccel később indulsz el, mert azt még be is tudja hozni. De amikor te leszállsz, és van 12 kapu, ahol ugye az immigrationnél beengednek, és abból 2 működik, a legutolsó utamon vártam 3 órát. 3 órát egy olyan folyosón, ahol nincsen szék, nincsen pad, nincs semmi, még egy italautomata sincs, tehát a WC-be tudsz vizet inni, fotózni nem fotózhatsz, mert ugye nem lehet, egy részen tudsz telefonálni, ott meg nem működött a wifi. Ez egy nagyon-nagyon rossz ügyfél élményt ad. Ebben szemben, amikor ugye mentem novemberben Szaúd-Arábiába, oda egy olyan légitársasággal mentem, ami nem szaudi, tehát nem nemzeti légitársaság. Turkish Airlines-szal érkeztem, ami szintén egy nagyon jó minőséget képviselt, de ott is késett, tehát Isztambulba az átszállásnál 1 órát csúszott az indulás. Mire odaértem Szaúd-Arábiába, addigra a shuttle-t, amit rendeltem, az ott várt másfél órája, és ugye az megint egy plusz költségbe került. Ez egy dolog. De az, hogy a beengedés, és ugye azt gondolták, vagy azt gondolhatják az emberek, hogy a Szaúd-Arábiába ugye 3 évvel ezelőtt még nem is lehetett turistaként utazni, hogy ez egy macerás történet. 30 darab kapu volt, és 30 darab kapuból legalább 20-nál ültek, és körülbelül 3 percet vett igénybe, hogy ellenőrizzék az elektromos vízumomat, az, hogy ki vagyok, miért jöttem, bementem, és egy csodálatosan felújított gyönyörű reptéren a váróba kaptam ajándékba ilyen kis arab kávét, és mehettem a shuttle-ömhöz. Tehát a kettők között azért van egy olyan jelenség, hogy ő nekik most tenni kell azért, hogy te oda visszamenj. És ez egy szubjektív dolog, de engem meggyőztek arról, hogy én oda vissza szeretnék menni, mert nagyon jó élmény fogadott mindenhol, nem csak a reptéren, hanem a kávézókba, az éttermekbe, a taxi, tehát minden elő volt készítve arra, hogy hogyan viselkedjenek egy külföldről odautazó emberrel, hogy visszacsábítsák. Ez már talán, mondjuk, hogyha az Egyesült Államokat nézzük, és az ügyfélfogadási részt a reptereken, ez nem igazán így van. És hozok másik két példát a térségből, Doha, Katar, és a dubai reptér szintén ugyanezt képviseli, hogy amikor te odamész, akkor egy olyan élmény érjen téged.
Hát az jó, a first impression. Mert ők most indulnak, amit mondtál, Amerika meg Európa, ezen már túl van. Ott már ott van a 10 millió, 20 millió, hát csak nézd meg a Liszt Ferenc reptér, hogy lassan ebben az évben nem, de majd a következőben lehet, hogy utolérde 12-es számot.
Igen, olvastam az tehát, interjút, amit készítettem.
Tehát nem az a lényeg, hanem az, hogy hát igen, amikor már udvaroltál a lánynak, és már veled aludt többször, akkor egy picit talán néha lohadafigyelem, ugye, meg kevésebb.
A lohadafigyelem, csak akkor lemaradsz a versenybe.
Jó, és, de ugye... ez látszik most, hogy itt most mindenki
helyezkedik
és keresi a helyét. Árban, minőségben, fapadban, azt is hoztad, ugye azok az árak is, vagy a százalék is itt vannak, hogy Magyarország repülőjátok tekintetében 7%-on áll, ugye a fapad?
70.
70 volt helyét, persze, 70. Tehát Magyarország 70. Lettországban ez meg 90. Tehát Magyarország meg 9. Európa, az meg döntően, ugye úgy tűnik, nagy százalékban a fapad mellett tett el a voksát.
A fapad mellett ugye az északról déli államba, mediterrán térségbe utazó turisták teszik ki a forgalmat, és több mint 40%-ban, amiről beszéltünk, a munkaerő. Európának azért ilyen óriási a fapados aránya. Amerikát, hogyha megnézzük, a fapados légitársaságokat ott az üzleti életben működő emberek, és akik tárgyalni mennek, napi szinten használják. Tehát nem véletlenül a világ legforgalmasabb reptér az atlantai. A világ legforgalmasabb reptér az atlantai reptér, több mint 90 millió utas érkezéssel. Most megnézzük azt, hogy Európában mik a legmagasabb számok. Ugye Párizs és London, tehát a Charles de Gaulle és a Heathrow repterek a legforgalmasabbak. Talán még Madrid, ugye a dél-amerikai vagy amerikai utazások miatt. Talán még Amsterdamot ide lehet venni, de a többi reptér, az mondhatjuk, hogy nagy részben azért az európai utasforgalom teszi ezt ki. Ázsiában, és ugye a világranglistát nézzük, hogy melyek azok a légitársaságok, akik elől vannak a globális értékelési rangsorban, azért a japán nemzeti légitársaságot tudjuk mondani, a Saudit, a Katart, az Emirates-et és az Ausztrált. Tehát az első ötből a Lufthansa, a KLM, a British, az amerikai légitársaságok még sem közelítik. Tehát az American Airlines, ha jól emlékszem, 30-valahanyadik ebbe a rangsorba. Az egyenesen arányosan befolyásolja, vagy meghatározza a minőségét a légitársaságnak, hogy milyen öreg a flottája, mennyien használják, mennyi új úti célba repül, mert ha megnézzük, a másik globális probléma, hogy annyi repülőt szeretnének vásárolni a légitársaságok, az újonnan fénykorukat élő légitársaságok, hogy egyszerűen nem tudnak ennyit gyártani. Tehát azokat a számokat, amit a Saudi lerendelt az Airbus-tól meg a Boeing-től, azokat 2027, 2030, 2033 ezekben a dátumokra tudják legyártani. Tehát nem 5 darab repülőt rendeltek, hanem 250-et, és egy ilyen repülő több milliárd dollár. Na mondjuk az még egy érdekes kérdés, hogy a fapados légitársaságok úgy áraznak 10-15-20 eurókra jegyárakat, hogy közben a flottájuk nagy része hitelből van vásárolva és finanszírozva, valamint ugye részvénykibocsátásból vonnak be tőkét, amiből megvásárolják ezeket az eszközöket. Tehát ez valahol ki fog egyenlítődni, tehát valamikor ezeket a hiteleket vagy leasingdíjakat meg kell fizetni, és nem fogod tudni ilyen alacsonyan tartani. Tehát a konklúziója az egész beszélgetésnek talán az, hogy nem az a nem normális, hogy most meg akarják emelni az árakat, hanem az volt a nem normális, hogy 3000 forintért meg 1500 forintért tudtál utazni.
Biztos, hogy igen, nem normális. És az sem, hogyha esetleg elszundít a pilóta, de erről majd legközelebb.
Az egy másik kérdés.
Ez egy másik hír volt, talán turizmus.com-on érdemes elolvasni, de ez nem tipikus, és csak és akkor is a légi közlekedés a legbiztonságosabb, ezt most szögezzük.
Ez biztos, ez teljesen statisztikai.
Rasztovics Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.